atyámban. Ez utóbbin ugyanaz a jelenet látható, mint a templom főoltárképén. Szent László bizet fakaszt a sziklából.
Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Bécsben tárgyal Magyar Péter. A kormányfőt az osztrák kancellár fogadta. Christian Stocker véleményét fejezte ki. Reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez.
Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország Fehér Oroszország felől újabb offenzívát indíthat Ukrajna ellen.
800 zarándokkal a fedélzetén idén is elindult a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomlyói búcsúra.
Az időjárásról.
Legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ausztriában tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol délelőtt az osztrák kancellár fogadta.
Christian Stocker az egyeztetés után tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy új fejezet nyílt a két ország közötti együttműködésben, és reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a konstruktív és kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez. Egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni a regionális együttműködést. A kancellár kitért arra is, hogy Ausztria és Magyarország hitet tesz az Európai Unió és a közösség bővítése mellett, mivel, ahogy Christian Stocker fogalmazott, kizárólag az innovatív és egységes Európa képes arra, hogy hatékonyan képviselje a saját érdekeit, a stabilitást az egyre inkább elvesző világban.
Megállapodtunk abban, hogy ezt az együttműködést az országaink között ütemesen elmélyítjük, és közös projekteket indítunk. Ennek jegyében kifejezetten örülök annak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy még idén tartsunk egy közös kormányülést két országunk kormányának bevonásával, hogy ezzel is felmérjük az együttműködési lehetőségeket, és hogy jobban, még jobban összehangoljuk a munkánkat.
Bécs hasonlóan Budapesthez azt üzeni, hogy mire képes ez a két nap, hogyha békében, egymás segítve közösen dolgoznak. Erről már a magyar kormányfő beszélt a sajtótájékoztatón.
Magyar Péter megerősítette, hogy egy új fejezetet szeretnének nyitni az osztrák-magyar kapcsolatokban. Kitért arra is, hogy megegyeztek további közös kormányülések megtartásában. Szeptemberben várhatóan Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban találkoznak. A miniszterelnök hozzátette, a két országnak számos közös érdeke van, azonban nem fognak mindenben egyetérteni.
Ez igaz minden Európai Uniós tagállamra, hogy vannak közös érdekeink, vannak közös projektjeink, de van, amiben különbözőképpen látjuk a világot, és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani, és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tag, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
Erős Európához erős Közép-Európa is kell, mondta a miniszterelnök Varsóban, miután a lengyel kormányfővel tárgyalt. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kormányváltással új fejezetet tudnak nyitni a két ország barátságában. Donald Tusk Magyar Péter küzdőképességét dicsérte, és azt mondta, Orbán Viktor kormányzása alatt drámai időket éltek meg a magyar-lengyel viszonyban. A tárgyalásokon az energiabiztonság is szóba került, és mindkét kormányfő jelezte, hogy fontosnak tartja a V4-ek megerősítését. Mészáros László összefoglalója.
Megtisztelő és megható volt a legnagyobb példaképem Károly Wojtyla, második János Pál szülőhazájában és talán nyomdokában járni.
Magyar Péter Gdanszki látogatása során találkozott a Nobel békedíjas Lech Walesa volt államfővel, a Szolidaritás egykori vezetőjével is. Erről Donald Tuskkal egy közös posztot is megosztotta a közösségi oldalán, amihez azt írták, 1989-ben és 2023-ban a lengyelek pontosan ugyanazt mondták, mint amit a magyarok mondtak pár hete. A szabadság mindig győz. A magyar miniszterelnököt szerdán Donald Tusk fogadta Varsóban.
Peter Magyar.
A lengyel kormányfő dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, Magyar Péternek Lengyelországban nem csak barátai, hanem hívei is vannak. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte Magyar Péter választási sikerét. Magyar Péter hangsúlyozta, Európának erősnek kell lennie ahhoz, hogy visszanyerje a régi erejét.
Egy erős Európához mire van szükség? Egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség, és ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, a régi fényét, ahhoz egy erős, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködni tudó Közép-Európára, közép-európai régióra van szükség.
Magyar Péter később a lengyel elnöki palotában tárgyalt Károly Nárocki államfővel. A lengyel elnöki hivatal szerint a megbeszélésen Varsó támogatásáról biztosította Budapestet az orosz gázról való leválásban. De az is szóba került, hogy Budapest és Varsó szorosabban dolgozik majd együtt a visegrádi négyekben, a bukaresti kilencekben és a három tenger kezdeményezésben.
Az ukrán agrárimport korlátozásának megszűnése ismét súlyos veszélyt jelenthet a magyar mezőgazdaságra. Erről a Magusz főtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Május 13-án ugyanis véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás, és ezzel hatályát vesztette az a rendelet is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.
Cseh Tibor András hozzátette, 2022-ben már bebizonyosodott, hogy az olcsó ukrán termékek lenyomják a felvásárlási árakat, és az importtilalom nélkül ez veszélyezteti a hazai gazdaságok fennmaradását. Hangsúlyozta, a rosszabb minőségű termékek importja nem csak piaci, de élelmiszerbiztonsági kérdés is. Ezért Magyarországnak, Lengyelországhoz és Szlovákiához hasonlóan fenn kellene tartania a behozatali korlátozásokat. A főtitkár kitért arra is, abban bíznak, hogy az új országgyűlés lépéseket tesz az ügyben.
Ugye jöhet most már Brazíliából, Ukrajnából és Marokkóból is, szinte ellenőrzés nélkül. Az élelmiszer nincs semmilyen korlátozás, egyedül az maradt meg a korábbi szabályozásból, hogy bárhonnan jön az import élelmiszer, egy bejelentési kötelezettség van, de nincs akadálya az importnak, és egy nyilván tudni kell, hogy ennek a jelentős része a vendéglátásba, a hústermékek és a feldolgozóiparba fog bekerülni. Ugyanezt történik Nyugat-Európában is, és nyilván a fogyasztó, mivel a termék címkéjén egy liszt, vagy egy holland sonkának, vagy egy spanyol sonkának a címkéjén nem az van feltüntetve, hogy honnan származik az alapanyag, hanem hogy a feldolgozás helye Európában történt, a fogyasztó gyakorlatilag nem fog tisztán látni, hogy pontosan mit is fogyaszt.
A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, jelentette be az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Móna Szabolcs közösségi oldalán hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét. Hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabonatermékekre is vonatkozik majd.
Szükség van a hazai építőiparban az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kolyi László a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról.
Hangsúlyozta, a vonatkozó új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni, munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére is. Hozzátette, az ágazatban problémát jelent a magyar vállalkozásoknak, hogy több olyan unión kívüli nagy befektetői beruházás van, ahonnan a hazai szakma teljesen kiszorul.
nincs az uniós magyar foglalkoztatási részarány például kikötve ezeknél a létesítményeknél, és mondjuk az EVOSZ-nak ez az egyik javaslata, hogy a létesítményeknél ki kellene kötni. Ugye a másik probléma az, hogy a munkaügyi hivatalok valójában végzik a munkájukat, és regiszterekből dolgoznak, és megállapítják, hogy a térségben valamilyen szakmunkás nincs, és akkor kötelesek a munkavállalási engedélyt kiadni, miközben azért a mi szakmánkra kell tudni, hogy vergődik, és 30-35 ezer munkást elengedett az elmúlt két évben, mert nincs elegendő munkája, tehát azt is mondhatnám csúnya kifejezéssel, hogy cégen belüli munkanélküliség van, mert a vállalkozások a szakmunkást és a mérnököt mindenképp szeretnék tartani.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége is szeretne részt venni a magyar mikro- és kisvállalkozásokat érintő szakmai döntések előkészítésében, hangsúlyozta a szövetség elnöke a Kossuth Rádióban.
Németh László szerint a KKV politika csak akkor lehet eredményes, ha a döntéshozók, vállalkozások napi tapasztalataira támaszkodnak. Hozzátette, a folyamatos egyeztetések mellett szükség lenne a vállalkozások képviseletének erősítésére is.
Mi azt látjuk és úgy gondoljuk az IPOSZ-nál, hogy most van remény arra, hogy elindul a mikrovállalkozásoknak is az érdekképviselete felkarolása, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak előtérbe kell kerülni, hiszen a hazai gazdaságot ők alkotják elsősorban, tehát nem a külföldiek felé kéne már benyomni azt a rengeteg támogatást, ami eddig volt, hanem a hazai vállalkozásokat kéne megerősíteni. Én úgy gondolom, hogy ha a brüsszeli pénzek most hazajönnek, és van arra lehetőség, akkor igenis el kell kezdeni ezeknek a vállalkozásoknak a pályázott útján történő fejlesztését is.
Egyre szorít az idő a MOL és a Szerb Olajtársaság között kötendő üzletben. Alekszandr Vucic szerb elnök szerint nem mennek jól a tárgyalások, miközben az Amerikai Egyesült Államok külföldi eszközöket ellenőrző hivatala holnapig adott időt a megállapodásra. A tét nem csak az orosz tulajdonrész sorsa, hanem Szerbia üzemanyag ellátása is, hiszen a NIS működteti az ország kulcsfontosságú pancsovai kőolajfinomítóját. Szilágyi Béla összefoglalója.
A szerb elnök szerdán azt mondta, nem túl optimista, hogy péntekig sikerül megállapodni. A piacot jól ismerők szerint a NIS stratégiai vállalat Szerbia számára. A cég tulajdonában lévő pancsovai finomító az ország 80%-át látja el üzemanyaggal, de a kiskereskedelmi piacon is jelentős szereplő. Ezért Belgrád számára nem csak üzleti kérdés, hogy ki lesz a tulajdonos, hanem ellátásbiztonsági ügy is. A NIS 2025. októberre óta áll amerikai szankciók alatt az orosz többségi tulajdon miatt. Az OFS engedélye jelenleg május 22-ig ad időt a tárgyalásokra, miközben a vállalat korábban több átmeneti mentességet is kapott. A MOL április végén azt közölte, hogy a tárgyalások folytatódnak, de a lezáráshoz a szerződés aláírásán túl az OFS és a szerb hatóságok jóváhagyására is szükség van. A MOL január 19-én jelentette be, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel a NIS 56,15%-os részesedésének megvásárlásának a feltételeiről. A magyar olajvállalat szerint az ügylettel jelentős tulajdonosi és irányítási jogokat szerezne a szerb társaságban, és erősíteni jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. Kerestük a MOL-t, hogy megtudjuk, milyen esély van arra, hogy a NIS többségi tulajdonosa legyen, azonban a társaság folyamatban lévő ügyekről nem nyilatkozik. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyeft, amely a részvények csak nem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és a munkavállalók kezében van. A Reuters információ szerint Belgrád azt szeretné, ha a szerb állam további 5%-kal növelhetné tulajdoni hányadát, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A közelmúltban több ajánlat is érkezett a NIS-re, május elején például egy frissen alapított szerb társaság is bejelentkezett a többségi részvénycsomagra, de ezt Vucic elnök elutasította. Több elemző szerint a friss ajánlat arra volt csak jó, hogy felverje az árakat. Időközben a Gazprom Nyeft jelezte, hogy a MOL-lal készíti elő a tranzakciót, és nem tárgyal más vevővel.
A dunántúli asbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral.
Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve, a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a súlyosan rákkeltő anyag jelenléte a határérték 300-szorosát is meghaladja a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbesztel szennyezett kőzuzalékot használnak egyes helyeken.
Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt, már legalább 8 évig miniszterelnök volt, ez áll a Tisza párt első alaptörvénymódosító javaslatában. A javaslat kitér az egyetemek fenntartására létrehozott alapítványok és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére is. Közben Róna Péter közgazdász az Indexnek azt mondta, Súlyog Tamás visszahívásához önmagában nincs szükség alkotmánymódosításra. Szerinte az is elég, ha a Tisza kormány alátámasztja, hogy Súlyog Tamás pártpolitikai érdekeket szolgált. Ambrus Róbert összeállítása.
Az alkotmányozó kétharmados többség birtokában helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét.
Már a választás éjszakáján arról beszélt Magyar Péter, hogy helyreállítják Magyarország demokratikus működését. A Tisza párt kétharmados többséget szerzett a választáson, ami alkotmányozó többséget jelent. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Ez áll az alaptörvény módosítására irányuló indítványban. A javaslatot május 20-ai dátummal a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István nyújtotta be. A dokumentumban az áll, hogy a 8 éves időtartamot 1990. május 2-a után számolnák. Ez azt is jelenteni, hogy Orbán Viktor már nem lehetne ismét miniszterelnök. A módosító javaslat leszögezi, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon része. Az alapítói jogokat a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat, ebben az esetben pedig egyetemes jogutódjuk az állam lesz. Ezzel a módosítással átalakíthatóvá válik az a rendszer, amiben jelenleg 21 egyetem, valamint a Matthias Corvinus kollégium működik. Az indoklás szerint erre azért van szükség, hogy megteremtsék az alapítványi szervek feletti demokratikus kontrollt. Magyar Péter már korábban egyértelművé tette, megszüntetik a szuverenitás védelmi hivatalt. A most benyújtott javaslattal törölnék az alkotmányból azt a bekezdést, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. A javaslat rögzíti, a módosítás célja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének megalapozása. A Fidesz frakció vezetője szerint az alkotmánymódosítás az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza. Gulyás Gergely azt írta, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését a Tisza párt kétségtelenül megígérte, de a benyújtott módosítással azt az alkotmányos alapot is felszámolja, ami a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze, legkorábban akkor kezdhetik a vitát a javaslatról.
Nyilatkozott a közmédiának a kegyelmi ügyet kirobbantó, korábban vidéki prókátorként ismert ügyvéd. Fülöp Botond azt mondta, ha a Sándor Palota is közzétesz iratokat a kegyelmi ügy kapcsán, az akkor lehet érdekes, ha készült vélemény vagy felterjesztés a volt köztársasági elnök részére. Hozzátette, egyetért azzal, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel az ügyben. Szerinte azonban nem biztos, hogy kiderül, ki indította el valójában a kegyelmi folyamatot. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
Döbbenet volt az első érzés és a felháborodás.
Elfogadhatatlannak és felháborítónak tartotta Novák Katalin korábbi köztársasági elnök kegyelmi döntését, ezért hozta nyilvánosságra a kúria határozatát az ügyben Fülöp Botond. A kezdetben vidéki prókátorként ismert ügyvéd az M1-nek arról beszélt, hogy ha a Sándor Palota is közzétesz iratokat, az akkor lehet érdekes, amennyiben készült egy vélemény vagy felterjesztés az elnök részére.
Ha az apparátus a Sándor Palota hivatalában lévő jogi osztály vagy kegyelmi osztály szintén nemleges javaslatot tett az elnök részére K. Endre ügyében, akkor ez tovább erősíti azt az egyébként szerintem szinte biztosra vehető gyanút, hogy itt egy teljes mértékben informális és protekciós alapon kiárt egyéni kegyelmi döntésről volt szó.
Novák Katalin 2023-ban adott kegyelmet K. Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesének. A férfit azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában.
Feltöltöttünk dokumentumokat.
Kedden a Tisza kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy egyes dokumentumait. Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően történt a kegyelmi eljárás. Marga Judit akkori igazságügyi miniszter ugyanis ugyanazon a napon ellenjegyezte az iratot, amelyiken Novák Katalin aláírta a kegyelmi kérvényt. A dokumentumok szerint Varga Judit és az igazságügyi tárca kegyelmi főosztálya nem javasolt kegyelmet adni K. Endrének. Novák Katalin azonban mégis megadta azt, Marga Judit pedig ezt ellenjegyezte. A botrányt kirobbantó Fülöp Boton most arról is beszélt, hogy egyetért a Tisza kormány által bejelentett parlamenti vizsgálóbizottság felállításával, szerinte azonban nem biztos, hogy kiderül, ki indította el valójában a kegyelmi folyamatot.
Biztosan lehet, hogy Novák Katalin volt az, akit megtaláltak egy ilyen informális kéréssel, ami teljesen elfogadhatatlan volt egy köztársasági elnök vonatkozásában. Most az, hogy konkrétan ki volt az a személy, aki ezt az egész okfolyamatot elindította, itt egy informális dologról van szó, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy erre egy parlamenti vizsgálóbizottság által választ fogunk kapni, de lehetséges.
Közben az is kiderült, hogy Gaudi Nagy Tamás volt az az ügyvéd, aki K. Endre jogerős elítélése után a férfi feleségének kérésére felülvizsgálati indítványt nyújtott be 2022-ben, amelyet a kúria később elutasított. Az ügyvéd ugyanakkor hangsúlyozta, a kegyelmi kérelmet nem ő írta és nem ő nyújtotta be, hanem K. Endre felesége, és annak pozitív elbírálása őt is meglepte. Magyar Péter a posztra reagálva feltette a kérdést Gaudi Nagy Tamásnak, hogy felhatalmazza-e a kormányt a kegyelmi dossziéban lévő esetlegesen általa jegyzett dokumentum nyilvánosságra hozatalára. Erre az ügyvéd egy újabb posztban reagált, amelyben megerősítette, mint egyéni ügyvéd védőként járt el a felülvizsgálati eljárásban, és semmilyen tisztességtelen, az ügyvédi hivatás szabályaival össze nem egyeztethető lépést nem tett. Hozzátette, K. Endre nem teljes körűen, hanem csupán a közlemény megírásának erejéig oldotta fel őt a titoktartási kötelezettsége alól.
Eredményes lehet a magyar-ukrán kormányközi egyeztetés, amelyre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szakértői is meghívást kaptak. Erről a szövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
A napokban megkezdődött tárgyalások kapcsán Brenzovics László hozzátette, céljuk, hogy a kárpátaljai magyarság jogait rendezzék. Nem többletjogokat szeretnének, hanem azok visszaállítását, amelyeket korábban az ukrán vezetés elvett.
Mind a korábbi kormány, mind pedig a jelenlegi kormány fontosnak tartja azt, hogy a Kárpátaljai Magyarság jogai azok renoválva legyenek. És erről folyik a tárgyalás, és valamifajta kompromisszummal fog az egész dolog véget érni. Nem adhatjuk fel jogainkat. És erről van szó jelenleg, korábban is erről volt szó, jelentős részben már körvonalazódnak a megegyezések, szóval azt szeretnénk, hogy ez a kérdés megnyugtatóan rendeződjön a Kárpátaljai Magyarság számára.
Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország újabb offenzívát indíthat Fehér Oroszország felől Kijev és Csernyihiv térsége ellen. A kijevi vezetés közölte, a fenyegetés miatt megerősítik a védelmet a Fehér Orosz határon. Minszk jelezte, hogy részt vesznek a legújabb orosz nukleáris hadgyakorlaton, az ukrán állításokra azonban nem reagáltak. A moszkvai védelmi minisztérium szintén nem kommentálta a hírt. Közben Ukrajnában és Oroszországban is folytatódtak a bombázások. Pékbulcsú beszámolója.
A legnagyobb ukrán kikötővárost szerdán újabb orosz dróntámadás érte. Több lakóépületben is jelentős károk keletkeztek, de haláleset nem történt. A kelet-ukrajnai Dnyipro szintén orosz bombázás célpontjává vált, és többen életüket vesztették. A beszámolók szerint a csaknem 1 milliós város élelmezési központját érte találat, több raktárépület teljesen kiégett. Az ukrán elnök szerint hamarosan újabb orosz offenzíva indulhat észak felől. A hírszerzési és a biztonsági szerveink úgy tájékoztattak, hogy az oroszok új támadásokra készülnek Fehér Oroszország irányából. A célpont az északi területeink lehetnek, Csernyihiv és Kijev térsége. Természetesen már elkezdtük megerősíteni a védelmi rendszereinket, mondta Volodymyr Zelenszky. Az orosz védelmi minisztérium legújabb jelentéseiben Harkiv megyei előrenyomulásról és egy település elfoglalásáról számol be. Ez az orosz offenzíva ugyanakkor már hónapok óta tart, a tárca pedig nem reagált az újabb támadások hírére. Az ukrán állítást Minszk sem kommentálta, a fehér orosz vezetés mindössze annyit közölt, a napokban közös nukleáris hadgyakorlaton vesznek részt Oroszországgal. Közben az ukránok is folytatják az orosz területek támadását, a szamarai területen klóntámadásért egy olajfinomítót. A helyi kormányzó szerint 2 ember meghalt. Az ipari létesítményekre mért csapásokkal az ukránok célja az orosz hadigépezet megbénítása.
Nemzetközi felháborodást keltett az a videó, amelyet Izrael nemzetbiztonsági minisztere tett közzé a Gázába tartó legutóbbi flotilla elfogott aktivistáiról. Ezen a politikus megalázó helyzetben mutatja be és kigúnyolja az aktivistákat. A felvétel nem csak külföldön váltott ki éles kritikát. Benjamin Netanyahu kormányfő és az izraeli külügyminiszter is elítélte a történteket. Muntean Erik összeállítása.
Térdepálva, földre kényszerítve sorakoztatták fel Izraelben annak a gázai övezetbe tartó flotillának a legénységét, amely a palesztinoknak szállított volna élelmet és felszereléseket. A zsidó állam nemzetbiztonsági minisztere, Itamar Ben-Gvir hatalmas izraeli lobogóval járt a körbe a sátornak látszó helyszínt, ahol több mint 400, főként európai országokból származó önkéntest tartottak fogva. A politikus a felvételeken felhangon sértegeti az aktivistákat, akiknek azt ismételgette, hogy hosszú börtönbüntetést fognak kapni. A hírhet El Salvadori börtönökhöz hasonló állapotokat a miniszter azzal indokolta, hogy az izraeli külügyminiszter szerinte túlságosan megengedő a flotillákon érkező önkéntesekkel szemben. Gideon Szár külügyi tárca vezető ugyanis közösségi oldalán bírálta a történteket. Szerinte Itamar Ben-Gvir tudatosan hozta rossz helyzetbe Izraelt azzal, amit csinált. A Knessetben ezért a megalázó letartóztatásokra parancsot adó nemzetbiztonsági miniszter édesen támadta a külügyminisztert. Amikor Izrael külügyminisztere bocsánatot kér, akkor a gyengeség üzenetét küldi. Az alárendeltség üzenetét, a megadás üzenetét, azt az üzenetet, hogy nem hiszünk magunkban. Aggódik a látszat miatt? Én pedig az izraeli nép biztonsága miatt aggódom, és cselekszem is, mondta a Knessetben Itamar Ben-Gvir. A nemzetbiztonsági miniszter döntését azonban Benjamin Netanyahu is elítélte. Az izraeli miniszterelnök szerint nem egyezik a zsidó állam értékeivel az, ahogy az aktivistákkal bántak. A flotilla szóvivője és a világvezető is egy emberként bírálták a történteket. They have enjoyed so much impunity. Olyan mértékű büntetlenséget élvezett az izraeli vezetés, és olyannyira nem vonta őket felelősségre senki a világvezetői közül, hogy Itamar Ben-Gvir teljesen nyugodtan közzé mer tenni olyan videókat, amelyeken más nemzetek polgárait fogva tartja, valamint verbálisan és fizikálisan bántalmazza, fogalmazott a flotilla szóvivője. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és azonnali fellépést ígért a foglyok kiszabadítása érdekében. Az olasz kormányfő emellett nyilvános bocsánatkérést követelt. Hasonló állásponton volt Pedro Sánchez is. A spanyol miniszterelnök már korábban kitiltotta az izraeli kormánytagjai Spanyolországból. Közösségi oldalán most azt ígérte, Brüsszelben javasolni fogja, hogy egész Európára terjesszék ki a tilalmat. Az Európai Tanács elnöke megdöbbenésének adott hangot a felvételek láttán, amelyeket elfogadhatatlannak nevezett, és a túlszulejtett aktivisták azonnali szabadon bocsátását követelte.
1:30 lesz 3 perc múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Bécsben tárgyal Magyar Péter. A kormányfőt az osztrák kancellár fogadta. Christian Stocker reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez. Szó volt arról, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország fehér Oroszország felől újabb offenzívát indíthat Ukrajna ellen. És beszámolunk arról is, hogy 800 zarándokkal a fedélzetén idén is elindult a Boldogasszony zarándok vonata szombati csíksomlyói búcsúra.
Déli krónika.
Továbbra is súlyos itthon az aszály. Az elmúlt napok esőzése átmeneti enyhülést hozott csak. A szakemberek és a gazdálkodók is folyamatosan próbálják enyhíteni a szárazság okozta problémát. Illés Anna összefoglalója.
tapasztalataink alapján és a szakemberekkel is egyeztetve kizárólag a Duna vizével lehetne táplálni a velencei tavat, akár rövid, akár pedig hosszú távon, mert a közelben ez az egy vízfolyás áll rendelkezésre.
Hívta fel a figyelmet Ötvös Pál Árpád, Gárdony polgármestere. A velencei tó vízszintje most is rendkívül alacsony. Szakemberek szerint júniusra a valaha mért legkisebb lehet a vízállás. A gazdálkodók is küzdenek a szárassággal. A Dorján László földjét ismét elárasztották Tiszakóródon, hogy pótolják a talajvizet.
Éves szinten a régi 550-600 mm-es csapadék, az most lement 250-300, és a csapadék eloszlása is eléggé hektikus. Gyakorlatilag a talaj vízszint már most ilyen 8-9-10 métereken van.
A Csongrád-Csanád vármegyei Dócon Sáringer Sándor egy mezőgazdasági vállalat ügyvezető igazgatója jelentős terméskiesésre számít idén a szárasság miatt.
Szerencsére múlt hétvégén kaptunk egy 25-30 milli esőt, ami lélegzetvételhez juttatta növényeket. Itt összességében eddig 200 milliméternél tartunk, ami időarányosan is nagyon kevés, de hát ez az ötödik ilyen év, amikor ezt kell megtapasztalni, hogy áprilisban 2-3 milliméter esik, és a május is majdhogy nem elment csapadék nélkül.
Az elmúlt napok esőzése csupán átmeneti enyhülést hozott az itthoni szárasságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella, Kossuth Rádió emlékeztetett, az országban halmozott csapadék hiány van. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszálymérséklésén.
A tisza-lőki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízigazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körösvölgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtárgyak zárásával a csatornák medrében tartották a vizet.
A szóvívő hozzátette, a következő napokban nem várható jelentős mennyiségű eső.
A készenléti rendőrség vezetésével új projekt kezdődött a határon átnyúló kábítószer bűnözés elleni fellépés megerősítésére. Erről az intézmény költségvetési igazgatója beszélt.
Góra Bernácki Szilvia a projekt nyitó rendezvényen elmondta, a Delta elnevezésű programban az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat is részt vesz. Hangsúlyozta, a 2029. júliusáig tervezett projekt a belső biztonsági alap plusz pályázat részeként mintegy 2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. Hozzátette, a Delta egyszerre jelent technológiai fejlesztést, szakmai együttműködést és biztonságpolitikai befektetést.
A fejlesztések eredményeként egy olyan összehangolt szakmai és technológiai környezet jön létre, amely gyorsabb információáramlást, hatékonyabb nemzetközi együttműködést, fejlettebb műveleti koordinációt, valamint korszerűbb bizonyíték gyűjtési lehetőségeket biztosít. A projekt külön kiemelt szerepet szán az EMPACT együttműködéshez kapcsolódó műveletek támogatásának, valamint a mesterséges intelligencia alapú elemző és döntéstámogató rendszerek fejlesztésének is.
Mától ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines szezonális járata a Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a tervek szerint október 5-éig.
A Boeing Dreamliner típusú gépekkel hetente összesen 3200-an repülhetnek az útvonalon. A menetidő csak nem 9 óra. A légitársaság 2018-ban indította el az első Budapest-Philadelphia járatát, ami 2 év múlva a koronavírus járvány miatt megszűnt.
Elindult idén is a Boldogasszony zarándok vonat, fedélzetén több mint 800 zarándokkal, akik részt vesznek a szombati csíksomlyói búcsún. Ezúttal is velük tart 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A zarándokvonattal utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei csíksomlyói búcsú szónoka lesz. Nagy Viktória összeállítása.
Az az élmény, amit
ott kap az ember lelki feltöltést, az mindennél többet jelent számomra, és biztos, hogy addig, ameddig el tudok menni, el fogok menni.
Reggel 6 óra körül indult a Boldogasszony zarándok vonat, hogy több mint 800 hívővel a fedélzetén Székelyföld felé vegye az irányt. A kocsik előtt a szervezők segítették az eligazodást, hogy mindenki megtalálja a névre szóló helyét. Sokan vannak, akik rendszeresen visszajárnak a csíksomjai búcsúra.
Nagyon jó a szervezés, nagyon csodálatos helyre megyünk, csodálatos élmények, csodálatos emberek.
A Boldogasszony zarándok vonat 13. alkalommal indult útnak. Az úti cél az összmagyarság legjelentősebb vallási eseménye, a pünkösdi csíksomjai búcsú. Útközben közös programok, imák és éneklések emelik a hangulatot a vonaton, a nagyobb állomásokon pedig ünnepélyes fogadtatással várják a zarándokokat. A programhoz idén is csatlakozott 300 fiatal a Rákóczi Szövetség szervezésében, mondta Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.
A Boldogasszony zarándok vonat szervezői 9 éve a Rákóczi Szövetségnek helyet szorítanak ezen a vonaton. Nagyon szépen köszönöm Budai úrnak és az ő munkatársainak, hogy idén is itt lehet a Rákóczi Szövetség közössége, mint egy 25 magyarországi és külhoni középiskola, 300 diákja itt ülhet a vonaton, és elindulhatnak ők is erre a zarándoklatra.
A zarándok vonattal utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. A megyés püspök azt mondta, Csíksomjó a magyar nemzet különleges helyszíne.
Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje, nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobognak. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomjóra.
Az indulás előtt Marton Zsolt váci megyés püspök, a zarándoklat lelki vezetője áldotta meg a híveket és a szerelvényt. A vonat az esti órákban érkezik meg Székelyföldre, szombaton pedig részt vesznek a csíksomjai búcsún, ahová idén is több százezer zarándok érkezik Magyarországról és a világ minden tájáról.
Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoporta a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója.
Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma. Az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak. Emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalomszervezést.
Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menetjegyét és az Intercity vonatokra a helyjét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
Még csak nem 800 nyári gyermektábor turnus érhető el a táborfigyelő oldalán, közölte a portál ügyvezetője. Tóth Béla a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy még májusban érdemes foglalni.
Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága miatt csak legálisan működő tábort válasszanak. Hozzátette, fontos például, hogy már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát. A szülő és a táboroztatók között létrejött megállapodásnak pedig tartalmaznia kell, hogy mekkora összegért cserében milyen ellátást és programokat biztosítanak a gyermeknek.
Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táboroztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza, így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan, csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszos lassulás tapasztalható. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél, a 94-es kilométernél torlódásra kell készülni. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben a Tímár utcában a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. További részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Valóban igazi nyári és hosszú hétvége előtt állunk sok-sok napsütéssel, számottevő csapadék nélkül, a mezőgazdaságnak pedig továbbra is nagy szüksége lenne a csapadékra. Néhol azonban ma az ország középső sávjában egy összeáramlási vonal mentén előfordulhat zápor vagy rövid életű zivatar, de ezek nagy területet, ezek a csapadékgócok nem érintenek. Éjszakára felhők is fokozatosan feloszlanak el, laposodnak, és a Tiszántúl fölé érkező felhőzet is szépen fokozatosan elvékonyodik, felszakadozik majd abban a térségben az éjszakai órákban, és hajnalra többnyire már derült idő alakul ki. Holnap napközben is folytatódik az alapvetően napos idő, többnyire kevés gomoly, illetve némi pehely felhővel. Az északias szél azonban nem csak ma, hanem holnap is nagyobb területen élénk lesz. Ma a Dunántúlon és a Tiszántúlon, holnap pedig a Tiszántúl mellett az ország részben középső sávjában, illetve a Nyugat-Dunántúlon élénkül meg a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között valószínű, néhány szélvédett helyen ennél azonban hidegebb is lehet. Holnap napközben pedig 23 és 28 fok között alakul a maximum, de a pünkösdi hosszú hétvégén egyre több helyen megközelíti, illetve eléri majd a hőmérséklet a 30 fokot.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Lajer Rita és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Subka Attila lehet a Kisvárda vezetőedzője a következő szezontól. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda BL negyed döntős körét. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát, az Aston Villát irányító Unai Emery pedig továbbírja a történelmet a második számú európai kupasorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. John McGinn 2018-ban csatlakozott a birminghami csapathoz, amely akkor még másodosztályú volt. Az Aston Villa csapat kapitánya erről az útról beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának.
Még keresem a szavakat, hihetetlen mindezt átélni. Emlékszem, amikor még a feljutásért küzdöttünk, vagy nem is olyan régen a bennmaradásért a Premier League-ben. És most itt vagyunk a labdarúgás legnagyobb színpadán. Hatalmas büszkeség számomra, hogy csapatkapitányként újra európai trófeához segítettem az Aston Villát.
Abu Fani konkrétan jelezte, hogy váltani szeretne, az izraeli középpályás várható távozásáról is beszélt az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás az M1-nek. A Ferencváros sorozatban 7 bajnoki cím után ezúttal ezüstéremmel zárta a labdarúgó NB1 szombaton befejeződött idényét. Hajnal Tamást ennek okairól is kérdezte Környei Bence.
A nemzetközi szereplésünk az abszolút kimagasló volt, ugye szerintem túl is teljesítettünk. Sok szempontból ugye olyan eredményt értünk el, amit senki nem várt talán, ugye a legjobb 16 közé kerülni, és nagyon sok mérkőzés megnyerve nemzetközi porondon, sok koeficiens pontot gyűjtve. Kupa győzelem szintén nem kell magyarázni, ugye ott a maximumot tudtok kihozni abból, ami lehetséges volt, viszont a bajnoki szereplés miatt ott természetesen azért van hiányérzet bennünk, hogy idézőjelben csak a második helyre sikerült odaérni.
Átigazolási pletyka szinten lehetett olvasni Abufani esetleg egy Szerbiába való távozásáról. Van ennek bármiféle valóság alapja?
Igen, van. Van konkrét tárgyalás a két klub között, úgyhogy meglátjuk, hogy majd sikerül-e ezeket sikerre vinni. Abu is konkrétan és egyértelműen kommunikálta a szándékát, hogy szeretne változtatni a karrierjében. Tehát, hogyha sikerül egy mindenféle számára megfelelő megállapodást elérni, akkor ott belátható időn belül lehet egy transfer, úgyhogy ez alapján folytatjuk most a munkát.
Ami pedig a következő idényt illeti, ugye az Európa Ligában veretlen maradt hazai pályán a Ferencváros, viszont a bajnokságban többször is elvitték a 3 pontot a Grupa Marinából. Ez lehet majd például egy kulcskérdés a következő idényben a bajnoki cím visszaszerzéseit illetően?
Mindenféleképpen. Ilyen hazai mérleggel ez egyértelmű, hogy nagyon nehéz bajnokságot nyerni, még hogyha végén csak tényleg nüanszok múlottak, de az nem lehet, hogy a Grupa Marinában tényleg ilyen sok pontot el tudnak vinni az ellenfelek. Erre kell, hogy megoldást tudjunk találni, hogy hogyan tudjuk a játékunkat az ellenfélre jobban ráerőltetni. Ugye mindig beszéltünk róla, hogy ugye a Fradinak két stílus kell tudni játszania, ugye egyik a nemzetközi szinten, a másik pedig a hazai bajnokságban. Valahogy nekem egy picit az érzésem, hogy most nagyon a nemzetközi stílus volt az, amit próbáltunk megvalósítani jobban, és erre az ellenfelek amúgy tényleg egy olyan környezetben jobban tudtak alkalmazkodni, mint az, hogy mi a dominanciánkat és a képességeinket jobban érvényesíteni tudtuk volna. Úgyhogy ezt alaposan elemeznünk kell, és megoldásokat találnunk.
Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő szezontól. Ezt az M1-nek árult el a klub sportigazgatója Révész Attila. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, most pedig átveszi Révész Attila helyét a kispadon, aki így a jövőben már csak a sportigazgatói feladatokat látja el.
Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zágráb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntőst kört végül csoportja második helyén zárta, a júniusi máltai 4-es döntőben pedig a Barcelonéta lesz majd az ellenfele. Elégedett volt csapata teljesítményével Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője Farkas Mártonnak összegzett.
Annyira voltunk élesek, amennyire élesnek kellett lenni a mostani Zágrábban. Nyilván ők is pihentetek játékosokat a hétvégi bajnoki elődöntőjük miatt. Talán inkább arra készülnek, mi ezt pontosan tudtuk, és úgy is készültünk, hogyha úgy fél időig el tudjuk venni a kedvüket, hogy a Fradival úgy meccsbe legyenek, akkor a második fél idő az könnyebb lehet. Úgy azért inkább a harmadik negyedben alakult ki a nagyobb különbség, és onnan már magabiztosan vezetünk. Nagyon elégedett vagyok, helyenként jól játszottunk, magabiztosan nyertünk, nem sérült meg senki, és nem lett eltiltott játékosunk. Ez fontos, azt gondolom, a Final Four előtt, az elődöntő előtt, úgyhogy minden kívánságom teljesült a csapattól, amit kértem, azt megcsinálták, tényleg teljesen elégedett vagyok.
Azért ti is hangsúlyoztátok, hogy ez is egyfajta felkészülés a bajnoki döntőre, ugye, ami szombaton kezdődik. De mennyire lehet ezt tényleg olyan értelemben felkészülésnek használni, hogy azért egy más profilú ellenféllel fogtok szembenézni 3 nap múlva?
Maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a Honvéd ellen egy más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amit biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladost védekezése a 6-6 elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított.
Ma este megkezdődik a Ferencváros BVSC 3 nyert mérkőzésig tartó döntője a női vízilabda bajnokságban. Az OB1-ben tavaly február óta veretlen FTC címvédése készül még a BVSC az idény meglepetés csapataként. 1993 után lehetne ismét bajnok. A döntő első találkozóját ma 19 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Váji Vanda, a Ferencváros olimpiai bronzérmes klasszisa így várja a finálét.
Nagyon örülök, hogy idén is bajnoki döntőt játszunk. Hát tényleg ez a legfontosabb mondjuk egy klubszezonnak a végén, hogy megmutassa a csapat most mondjuk ebben a másfél hétben, 10 napban, hogy igenis kifizetődik az a munka, amit elvégez évközben, hogy igenis megpróbálja megnyerni ugye a bajnoki címet, ami ugye a csúcsok csúcsa ilyen szempontból itt Magyarországon. Személy szerint minden energiámat igyekszem az üszodában töltött órákra fókuszálni, de ennél többet most úgy érzem, hogy nem tehetek, mert nyilván ez egy csapatsporták, tehát biztos lesz olyan, amikor mondjuk én nekem nem úgy fog menni a játék, vagy biztos lesz, hogy hibázom, de azért vannak, hogy a társaim most segítsenek és kisegítsenek az adott meccsen, de biztos lesz fordítva is, szóval igazából csak annyit tudok mondani, hogy minden energiámat, amit az uszodában töltök, ugye minden erről szól most így erről a elkövetkezendő három meccsről.
Drámai végjátékban harcoltak ki a bentmaradást a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével. A Komó viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt. A bentmaradó Sziget-Szent Miklós vezetőedzőjét, Imre Vilmost, Bobák Róbert szólaltatta meg.
Ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatunknak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácokon, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bárra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kiérzete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
Mi az, ami az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bemaradás hozta?
Hát én összesen is azt mondtam, hogy ha védekezésünkön múlik, akkor simán bemaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bennmaradt a csapatba nagyon sok gól, de hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erőségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót, de mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
A Sziget-Szent Miklós bent maradt a Budakalász mellett, búcsúzik viszont tehát a Komló is, amely tegnap a Győrtől kapott ki. Péter Szabó Dávidot, a Komló vezetőedzőjét, Nyágúj Gergely kérdezte a kiesés után.
50 percig csak loholtatok a Győr után, ez döntött a végén, elfáradt a csapat mentálisan?
Nem gondolom, hogy ettől egy ilyen mérkőzésen nem lehet ennyit hibázni támadásba, és rengeteg tiszta helyzetet hibáztunk, és be kell valami, sajnos ma a kapuban sem volt olyan teljesítményünk. Azt is hozzátartozik, hogy a Sziget-Szent Miklós mérkőzés óta egy felnőtt kapussal játsszuk végig a bajnokikat, nyilván az Áron is elfáradt a végére, ez a Győr, ez egy jó csapat, mi viszont kevesen voltunk.
Nem ezen a mérkőzésen múlt, úgy érzem.
De, igazából ezen, mert ez volt az utolsó mérkőzés. Persze, ha 4 ponttal többen jövünk ide, akkor nyilván ez egy tét nélküli mérkőzés lett volna, de volt tétje. És az ilyen mérkőzéseket kell megnyerni.
A Veszprém pedig végül hibátlan teljesítménnyel zárta az első helyen az alapszakaszt a férfi kézilabda NB1-ben. A Bakonyi együttes a NEKA otthonában nyert 51-40-re, és várhatja a jövő pénteken kezdődő Szeged elleni bajnoki döntőt. A párharc az egyik fél második győzelméig tart majd.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Első mérkőzésén 5-2-es csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló MEVZA tornán. A nemzeti együttes pedig 2-1-re is vezetett, de végül tehát vereséggel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. Nagy Péter szövetségi kapitányt hallják.
Azért Ausztria végén megmutatta a 4. szett és az 5. játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Úgy gondolom, hogy a 2. és 3. játszmában az agresszív mutásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudjuk élni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a 4. szettben jött egy mentális, fizikai fáradtság, ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökkent negatív irányban, amit sajnálok, hogy azért látom egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácokon, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit mutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában az a jó voltunk nagyon, és utána az jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk.
A magyar női röplabda válogatott viszont győzelemmel kezdte szereplését a Mariborban zajló MEVZA tornán. A miénk magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán lábatlanig árad, alatta apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16,7, Budapestnél 17,8, Mohácsnál 18,3 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%. Nagy Bajcs 67,12, Medve 104,11, Gönyű 31,13, Komárom 81,11, Esztergom 50,9, Nagymaros mínusz 1,9, Budapest 109,9, Dunaújváros mínusz 16,8, Dunaföldvár mínusz 130,8, Paks mínusz 8,9, Dombori 29,12, Baja 134,11, és végül Mohács 151 cm, 11%. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van, az országhatár és az Ipolytorkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 24 deciméter, 60,1900. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 20 deciméter, 120,1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110,400, középen 22 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 99 cm, 3%. Árpásnál mínusz 81,10, Győrnél 239,28. A Marcal-Móricidánál mínusz 26,13. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 73,9. A Siós-Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 163,22, Szekszárdnál 285,42. A Mura Letenyénél 111,13. A Dráva Őrtilosnál mínusz 85,15, Barcsnál mínusz 130,5, Dráva Szabolcsnál mínusz 8,7. A Száva Belgrádnál 227 cm, 43%. A Tisza a hazai szakaszán kisköréig kissé változó, lejjebb apadó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 86 cm, 48%, átlag vízmérsége 334 cm, hőfoka Siófoknál 18 fok. A Velencei tó a Gárdnál 66 cm, 8%, a víz 17,6 fokos. A Fertő tó Fertőrákosnál nincs jelezve, a víz hőfoka 18,1 fok.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának következő évadáról stúdió vendégünk Betterman Jákob, a zenekar Fagott szólamvezetője mesél. Pünkösdi örökség, ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén, és az Addikt című előadás a Fővárosi Magyar Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt!